Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Nem teszünk úgy, mint ha az élet csupán szépségekből állna. Tudatában vagyunk a bűn, a fájdalom, a szegénység sötétségének. De tudjuk, hogy Jézus legyőzte a bűnt, és a saját fájdalmaink keresztül eljutott a feltámadás dicsőségébe. Mi pedig misztériumának fényében élünk, halálának és feltámadásának misztériumában. Második János Pál gondolataival köszöntöm a hallgatókat, dicsőtessék a Jézus Krisztus, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai műsorunkban hallják majd Berta Tibor katolikus tábori püspököt az eukarisztiáról.
Van-e hozzá bátorságunk, hogy elfogadjuk azt, amit a lelkiismeret hangja mond, vagy pedig teljesen lehalkítjuk, vagy elnyomjuk, vagy azt mondjuk, hogy nem érdekel bennünket. Mert azért szembenézni, akár a Covid miatt, de szerintem a Covid előtt is volt az. Mint hogyha azt éreztük volna, hogy valami nincs itt rendben.
Honvédségi híreinkből válogattam.
A harcok alatt elesett magyar katonák holttesteit Isaszegre szállították, és ott temették el, de három hősi áldozatnak több mint 75 évet kellett várnia a végtisztességre.
És folytatjuk Nádas Alfonz hadinapló című kötetének felolvasását, tartalmas rádiózást.
Mindenképpen elmegyek Budapestre, akár kapok rá engedélyt, akár nem. Bárhogyan megszököm, hogy a tábori püspökhöz eljussak, illetve a legfőbb katonai vezetőséghez. De nem tűröm sem a magam nevében, sem a többiekében, hogy egy százados még egyszer elkövesse azokat a disznóságokat velem és másokkal, amiket részek fejjel próbált megtenni.
Berta Tibor katolikus tábori püspökkel az eukarisztiáról beszélgettünk.
Azért ez egy nagy küzdelem és nagy munka, hogy a lelki életemben elrendezzem azt, hogy Jézus Krisztussal találkozom, hogy ő az ő testét magamhoz veszem. Ez is olyan, persze tudom, hogy ezt így kell megfogalmazni, de ő azt mondja, hogy vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, hogy ezt rágjátok meg. Tehát, hogy nekünk valójában ott tényleg egy valódi, igazi kenyér van, és ugyanakkor mégis ő van ebben a kenyérben. Hogy ez egy valódi táplálék, hogy ezt hogy lehet az embernek beleillesztenie az életébe. És értem, ahogy mondtam a kérdésedet, hogy és picit azért mondtam, hogy egyfajta fizikális munka is, tehát hogy rávenni magam arra, hogy ne beessek oda a misére. Tehát rávenni magam arra, hogyha egy Szent Mise 9-kor kezdődik el, akkor én 9 óra előtt ott vagyok azon a Szent Misén is. Nem pont 9-kor, és nem 9 óra 1-kor, a többiről ne is beszéljünk. És ez fizikailag rá kell venni saját magamat, hogy időben elinduljak, hogy időben elkészüljek, hogy időben legyek a dolgaimmal. Utána rá kell vennem magamat szellemileg arra, hogy itt most valójában mi történik. Tudom, hogy millió egyszer elkalandozunk az imádkozásban, az imádságainkban, a fohászaim. Azért ettől nem kell annyira rettenetesen megijedni. Semmi baj nincsen ebben. Ugyanakkor rá kell vennünk magunkat lelkileg, hogy én itt mit fogok valójában kapni. Hogy ez nekem valójában mit jelent, és hogy nekem ebből mit kell tovább vinnem saját magammal. hogyha ezt a hármat valójában egy picit megpróbálom tényleg megrágni, hogy itt mi fog történni, akkor azért előbb-utóbb elindul majd bennem valami. Nem biztos, hogy ez, tehát mi azt gondoljuk, hogy a kereszténységünk az ilyen csattanóra működik, hogy egy, kettő, három rajt, és akkor gyerünk. Hát dehogy, hát millió egyszer elbukunk, millió egy gyengeségünk van, millió egy hibánk van, millió dolgot le kell küzdenünk. Tehát azért nem kell elkeseredni, hogy most én nekem egyből nem lesz valamilyen misztikus tapasztalatom. Tehát vigyázzunk, tehát ez egy nagy-nagy küzdelem, egy nagy-nagy harc valójában, sok-sok áldozattal jár. Nagyon sokkal. De ebben pont ez a szépség, hogy elbuktam egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és föl szeretnék belőle állni. Hát ez a mi kereszténységünk egyik nagy-nagy titka, hogy mindig és mindig újra és újra el lehet kezdeni. És az Úristen nem olyan, hogy hát bezzeg, most már 18-szor nem sikerült, most már hagyjad, most már abba. Hát dehogy, hát próbáld meg 19-szer, próbáld meg 68-szor, próbáld meg 4.624-szer. És újból és újból nekiállni. És valójában az eukarisztiával való táplálkozásunk egy nagy-nagy feladat. Tehát pont az a feladatunk, hogy ebben az élet küzdelemben, amiben vagyunk, ezen az zarándok úton, hogy nekünk segítenünk kell egymást.
Megengedsz egy gondolatot, hogy én mi belátom, és nem enged szabadulni ez a gondolat, amit van bennem, hogy párhuzamot hozzak, hogy ez a feladat ennek a megélése, hogy mennyire nem egyszerű. Hogy ugye pont az, amit te említettél, hogy az utolsó vacsora, az apostolok, hogyha megnézzük a Szentírást, hát az apostolok tényleg nem tudták hogyan kezelni ezt a helyzetet. Hiszen ők fel tudták ennek a jelentőségét fogni akkor, amikor a Getsemáni kertbe elaludtak, ott hagyták magára Jézust, vagy föl tudta fogni a háromszor megtakadó apostol azt, hogy most mi történik itt, tehát akkor miért tagadta meg? Még bevonult pálmágokkal éltette a nép, most meg keresztre feszítik a Jézus. Tehát, hogy valahogy én is úgy látom, hogy ennek a feladatnak a nagysága talán éppen pont, vagy nehézsége pont ott van, mintaként a Szentírásban ott áll, hogy hát hiszen akik közvetlen környezetében voltak, még azoknak is meg kellett küzdeni azzal a feladattal, hogy jól tudják értelmezni ennek a jelentőségét, nem?
Igen. Tehát ezt senki nem spórolhatja meg. Tehát, hogy igen, vannak előttünk minták, így van, ott vannak a Szentírásban. Tehát nekem nem Péter apostolt kell követnem, vagy ezt az apostolt, vagy azt az apostolt, hanem nekem Jézus Krisztust kell követnem, hogy valakinek a Péteri módon sikerül, valakinek a Nikodémus útján sikerül, valakinek a Mária Magdolna útján sikerül, hogy Bertalan apostol útján, Assisi Szent Ferenc útján, és XY saját magam útján. Tehát ez senki nem spórolhatja meg saját magának ezt a küzdelmet.
Megvan az emberekben az igény, hogy ezeket megéljék?
Igen, ez egy nagy kérdés, amit talán Newman bíboros írt valahol, hogy hallgatok-e a lelkiismeretemre? Van-e merészségem ahhoz, hogy meghalljam a lelkiismeretem szavát? Vagy pedig hát megyek ezen az életúton, és aztán sorra idézőjelbe öldösöm le, aki mellettem, előttem van, hogy nekem életem legyen. Ez egy nagy kérdés.
Pont ez a szent kenyér piszkálja meg az én lelkiismeretemet, nem?
Igen, illetve hát tehát először szádra lelkiismeretnek a hangját kellene felfedezni saját magunkban. Van-e hozzá bátorságunk, hogy elfogadjuk azt, amit a lelkiismeret hangja mond, vagy pedig teljesen lehalkítjuk, vagy elnyomjuk, vagy azt mondjuk, hogy nem érdekel bennünket. Mert azért szembenézni, akár a Covid miatt, de szerintem a Covid előtt is volt ez. Mint hogyha azt éreztük volna, hogy azért valami nincs itt rendben. Biztosan nem tudta senki megfogalmazni.
De tudta,
hogy valami nincsen rendben. Hogy valami nem egészen jól működik. És talán most ez a helyzet egy picit rádöbbentett bennünket arra, hogy valahogy másképp kellene. Persze ha itt holnap utánra elmúlna minden, ugyanúgy folytatnánk valójában minden egyes dolgunkat. Tehát ugyanúgy folytatnánk.
Honvédségi hírek következnek röviden.
A költő és hadvezér Zrínyi Miklós halálának 358. évfordulója és a Zrínyi szabja hiteles másolatának elhelyezése alkalmából koszorúzással egybekötött ünnepséget rendeztek november 18-án a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Budakeszi úti objektumában. Megemlékező beszédében Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, nem csak a zrínyiek korában volt szükség hazájuk iránt elkötelezett bátor magyarokra, hanem ma is.
A mai nap számunkra releváns üzenete zrínyieknek, a szentanyáknak és nagyon sok elfeledett magyarnak az az, hogy már kiderült, hogy nem csak azokban az időkben van szükség hazáját védeni tudó bátor magyarokra, hanem ma is. Szerintem ez a legfontosabb üzenet, amit ezekből a történeti tanulságokból ki tudunk szűrni.
Béres János altábornagy, a katonai szervezet főigazgatója emlékeztetett, Zrínyi Miklós a magyar hadtörténelem kiemelkedő alakja, akinek több tanintézet mellett az elmúlt 100 év legnagyobb nemzeti haderőfejlesztési programja is viseli a nevét.
Mai napon a megemlékezés jelét képviselő koszorúval együtt végső tárolás helyére helyezzük a nem mindennapi körülmények között beszerzett Zrínyi szabja hiteles másolatát. Zrínyi Miklós, a költő hadvezér, a maihoz hasonló történelmi helyzetben bizonyította be hozzáértését, tanúbizonyságot téve hazája és az általa védelmezett európai civilizáció iránti elkötelezettségéről.
A Zrínyi szabja eredeti változatának történelmi hátterét, valamint a replika elkészítésének körülményeit Annus Zsolt ezredes ismertette. Zrínyi Miklós 1664-es halálát követően a szabja a csehországi Bitov várának fegyvergyűjteményét gazdagította, majd a kiváló magyar-cseh kapcsolatoknak köszönhetően a tavalyi évben lehetővé vált a legendás fegyver dokumentációja és a hiteles másolat elkészítése. November 1944-ében a sűsápi dombokon véres összecsapások voltak, ahol magyar honvédek hazájukért és családjaikért harcoltak. Meg annyi áldozat között elesett három ejtőernyős katona, akiknek nyughelye 2020-ig ismeretlen volt. Ekkor Korponai József helyi lakos visszaemlékezései alapján megkeresték az ejtőernyősök nyughelyét, akik közül Nagy Endre tizedest a jegygyűrűje alapján tudták azonosítani, ám a másik két katona névtelen maradt.
A mai bizonytalan időkben különösen fontosnak tartjuk, hogy nemzetünk ápolja a hősi halált halt magyar katonák emlékét, hiszen áldozatvállalásuk, a szenvedésben, nélkülözésben mutatott helytállásuk példát mutat mindannyiunk számára. A most itt örök nyugalomra helyezett hősök hosszú évtizedekig méltatlanul elfeledve pihentek egykori harcállásaikban.
A miniszterhelyettes beszédében kiemelte, a II. Világháborút követően nem volt szabad a hősi halált halt katonákról beszélni, a túlélőknek is hallgatniuk kellett hős tetteikről és elesett bajtársaikról. De ezek a katonák nem hiába áldozták életüket a hazáért, a jelenkor feladata az, hogy tisztességesen megemlékezzen a II. Világháborúban elesett magyar honvédek tetteiről.
Megkísérelték feltartóztatni a szovjetek előrenyúlását, de az szinte teljesen lehetetlen volt. A Szent László hadosztály kötelékében harcoló első ejtőernyős ezred első zászlajának katonái ennek ellenére több mint egy hétig képesek voltak megállt parancsolni a támadóknak. A harcok alatt elesett magyar katonák holttesteit Isaszegre szállították és ott temették el, de három hősi áldozatnak több mint 75 évet kellett várnia a végtisztességre.
A díszegység katonái sortűzzel tisztelegtek a névtelen hős katonák emléke előtt, majd mások mellett Varga Tamás államtitkár és Sánta Gábor dandártábornok koszorút helyezett el a síremléken.
A
Honvédségi híreinket az Zrínyi Katonai Filmstúdió híreiből válogattam. További információkat, híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalán és a Katolikus Tábori Püspökség oldalán, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Nádas Velpoinc hadinaplójának felolvasását folytatjuk, ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja azt.
Olyan szörnyű sejtéseim vannak. Megint a jól felszerelt hadsereg és a konzul odavetett magyar tömegképerényre felelődtem. Állítólag egy páncélos hadtest csönne a németektől. Szeretném már látni, és szeretném a propaganda híradáson kívül a pozitív eredményeket is megtapasztalni. Itt előttem számolták a benzin mennyiségét a páncélos hadtesthez. Állítólag 100 kilométerre 25 ezer liter benzin kell. De hát akármennyi is kell, megint rajtunk csattan az ostor, mert rajtunk hajtják be azt a németek, a svábok, bármi áron. De még egy fia anszaldó kerti törpe járkánt sem látunk, nem majd tigriseket. Csebe Valér vezérkari századostól jött a hír, hogy térjünk vissza az egészségügyi oszlophoz. Közben találkoztam Zsellér Gáborral, és megmondtam neki, ha ezt az ügyet nem intézik el, mindenképpen elmegyek Budapestre, akár kapok rá engedélyt, akár nem. Bárhogyan megszököm, hogy a tábori püspökhöz eljussak, illetve a legfőbb katonai vezetőséghez, de nem tűröm sem a magam nevében, sem a többiekében, hogy egy százados még egyszer elkövesse azokat a disznóságokat velem és másokkal, amiket részek fejjel próbált megtenni. Persze még nem akadt ember, aki laikus létére megmondta volna neki, hogy ha tökör a bonyolultabb műtétekhez, hogy berúgva hogyan viselkedik beosztottjaival, és így tovább. Ezt nem tűrhette, amikor azt javasolta, hogy helyezzenek át engem. Hallom, hogy Zselé nagyon kiállt mellettem, mint olyan, aki ismeri a teljes igazságot. Akárhány tisztnek megmondtam a tervemet a feljelentéssel kapcsolatban, hogy elmegyek a hadügybe, mint helyeselte. Hiszen mindenki retteg ennek az orvosnak a kés alá kerülni. Hát kíváncsi vagyok a fejleményekre. Este különben beértünk Csekére. Itt a szokásos gyors elhelyezkedés. Már annyira megszoktam, hogy bárhol, bármilyen helyzetben tudok pihenni, hogy sohasem törődöm, hova visznek és hova irányítanak. A háziak is mindig bocsánatot kérnek, ha éppen valamelyik házba kerülök, és odaadnák az összes tollas dunyáikat. Helyette Józsi csinál nekem valami vaszkot. Ő mellén fekszik le a padlóra, vagy mindketten egy-egy hordágyon pihenünk. Ahogy esik, úgy pofan, de éppen ezért bírom ennyire, mert élni akarok, és haza akarok kerülni, ha az ellenség életben hagy. Nem hiszem erőimet még ilyen dolgokkal is. Dolgozni akarok rendemért, hiszen ezért jöttem el Bencésnek.
Az Interarma Caritas 456. adásában köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a felelős szerkesztő Fodor Endre. Második János Pál gondolatával indítottam a műsort, engedjék meg, hogy tőle vett gondolattal búcsúzzak. Emlékezzetek rá, hogy soha nem vagytok egyedül, Krisztus veletek van az úton életetek minden napján. Meghívott és kiválasztott benneteket arra, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek. Forduljatok hozzá imádsággal és szeretettel. Kérjétek tőle a bátorságot és az erőt, hogy mindig az ő szabadságában éljetek. Sétáljatok vele, aki maga az út, az igazság és az élet.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.